Osták kékerzölden égtek, s köztük különös szikrák pattogtak, a nyolcadik szín az oktarin árnyalatában. Ahol a tűz megtalálta az utat a zsírtárolókhoz és az olajos hordókhoz, végig a kereskedők utcáján, hatalmas lángszökők utak törtek az égre, és vadrobbanások hallatszottak. A parfümkeverők utcájában édeskés illatok terjengtek. Ahol a lángok belekaptak a ritka szárított gyógynövényekbe, a drogmesterek raktáraiban, az emberek megháborodtak, és hangos párbeszédeket folytattak Istennel. Mostanra egész alsó Morpork lángokban állt. Ang gazdag és tehetős polgárai a folyó túlpartján azonnal bátor helytállással reagáltak a helyzetre, elbarikádozták a hidakat. Svind udvarjasan rámosolygott az idegenre, és megpróbált néhány szót kimérául. Büszke volt magára, hogy milyen folyékonyan beszéli ezt a nyelvet, de az idegen közömbösnek tűnt.
Nem fog menni,
jegyezte meg Hugo tudálékosan.
A könyv az egészben a lényeg, világos? Az a könyv az okosítja ki, hogy mit mondjon. Mágia!
Svind átváltott borográvra, aztán vanglemestre, Sumtritra, sőt, még fekete orgúra is arra a nyelvre, amelyben nincsenek főnevek, az egyetlen melléknév pedig felettébb trágár. Mindegyik próbálkozása udvarjas meg nem értéssel találkozott. Kétségbeesésében még a pogány trob nyelvvel is megpróbálkozott, mire a kicsi ember arcán üdvözült mosoly terült szét.
Végre! Kiáltotta. Jó uram, ez káprázatos!
Bár a trob nyelvben ez az utolsó szó valójában annyit tesz, mint valami, ami általában mindössze csak egyszer történhet egy olyan kenú életében, melyet baltával és tűzzel vájtak ki szorgalmas munkával a legmagasabb gyémántfából, mely a híres gyémánterdőben él az Avajava hegy alsó lankáin, a tűzisten otthonában legalábbis úgy mondják.
Mi van?
Érdeklődött Döncös gyanakvóan.
Mit mondotta a fogadós?
Érdeklődött a kisember. Rincsmind nyelt egyet. Döncös, mondta. Két korsó sört a legjobbikból, légy szíves.
Te érted, amit mond?
Na ne.
Akkor mondd meg neki, mondd meg, hogy szívesen látjuk. Mondd meg, hogy a reggeli ez hát egy arany. Egy.
Döncös arca egy pillanatig iszonyú belső küzdelemről tanúskodott, aztán kirobbanó nagy lelkűséggel hozzátette.
Ez a tédet is magába foglalja.
Idegen? Mondta Rincsvind kenetteljes hangon. Ha itt maradsz, estére megmérgeznek, vagy késdöfnek beléd. De ne hagyd abba a vigyorgást, különben én teszem meg.
Ugyan már?
Legyintett az idegen, és körülnézett.
Hiszen olyan vidám helynek tűnik a ház. Egy igazi morporki kocsma. Tudod, annyit hallottam róluk. Ezek a csodás ódon gerendák. Ezek adják meg a hangulatát.
Rincsvind gyorsan körülpillantott, attól tartva, hogy valami varázsszivárgás a folyó túlpartján lévő mágus negyedéből észrevétlenül elteleportálta őket egy másik helyre.
De nem. még mindig a dob ivójában álltak. A csehov falaira rárakódott a füst, a padlóján régi ételmaradványok és megnevezhetetlen bogarak vegyüléke, no meg a keserű sör, amit a vendégek nem is annyira megvásárolnak, mint inkább bérelnek egy darabig. Megpróbálta rá elképzelni az ódonjelzőt, vagyis inkább a trob megfelelőjét, az a kedves építészeti ritkaság, melyet az Orohai félszigeten élő szivacsevő pigmeusok kicsi koralházainál láthatunk. Elméje képtelen volt ekkora erőfeszítésre. Szeretnék találkozni valamelyikükkel? A varázsló úgy érezte, most már mindent ért. Mondta. Azért jöttél, hogy zsoldosokat toboroz? Harcosokat, akik te egy jó húsért harcolnak a törzsért. Dehogy! Egyszerűen találkozni szeretnék velük, hogy amikor hazatérek, el tudjam mesélni, kiket láttam. Rincvid arra gondolt, hogy egy ilyen találkozás a dobtörzs vendégeivel azt jelenteni, hogy két virág sohasem jut haza, ha csak nem a folyó mélyén él és gúzsba kötve is tud úszni. Rincewind hanyat homlok rohant vissza a törött dobba. Épp idejében érkezett, hogy összeütközzön egy fickóval, aki viszont épp kifelé igyekezett volna nagy sietve. Az idegen sietségét részben a melléből kimeredő dárda hegye magyarázta. Hangosan hörgött, aztán holtan terült el a varázsló lábánál. Odalenn az őrök kifelé vonszolták a testeket az ivóból. Nem maradtak túlélők. Erről az őrség gondoskodott, elegendő időt biztosítva nekik, hogy a hátsó ajtón át elmeneküljenek. Hallgatólagos és becsületes megállapodás volt ez, melyet mindkét fél tiszteletben tartott. Kik voltak ezek? Aztán nagy gyulakodás zaja hallatszott a lépcsőről. Az ajtó hirtelen kivágódott, mielőtt Rincewind elszánhatta volna magát, hogy kivesse magát az ablakon. Azonban a várt, kapzsiságtól remegő, őrült gyilkosi helyett az őrparancsnok kerek, vörös képe jelent meg. Rincewind ismét levegőhez jutott. Isteni csoda! A városi őrség mindig gondosan ügyelt rá, hogy ne avatkozzon be semmiféle verekedésbe mindaddig, amíg az esélyek egyértelműen mellettük nem szólnak. Pályafutásuk végén öregségi járulék várja a katonákat, akik épp ezért nagyon megfontoltak, óvatosak. A parancsnok haragosan merett Rincewindre, aztán érdeklődve vette szemügyre két virágot. Á, Gorfál,
szólt a Patricius örömmel.
Gyere be, ülj le! Megkínálhatlak egy kis cukrozott tengeri csillaggal?
Mindenben állok szolgálatodra, mester, mondta az öregember higgadtan, kivéve talán a tartósított tüskésbőrűek fogyasztása. Patricius bólintott. Alaposan megkönnyebbült. Egyetértett 9 forgótükörrel. Az élet nem könnyű. Az emberek maradjanak, ahol van. Aztán a halának eszébe jutott, mi fog történni a mai éjszakán. Valótlanság lenne azt állítani, hogy a halál elmosolyodott. Legyen elég annyi, hogy arcvonásai szükségképpen méztartalmú vigyorba dermedtek. Kedves kis dallamot dúdolt, mely jobban felvidította, mint egy leprafészek, és csak annyira állt meg, hogy elvegye egy elhaladó kérész életét, és annak a macskának az 1/9 életét, mely ott kuporgott a halas állvány alatt. Minden macska lát oktalimban, aztán sarkon fordult, és elsietett a törött dob felé. Thank you. Az Ankh-Morpork-ból csörme vezető út magas volt, fehér és kanyargós. Különféle hepehupákból és gödrökből álló, 30 mérföld hosszú ösvény, amely olykor hegyeket kerülgetett, olykor eltűnt a hűvös, zöldelben őt völgyek citromfaligetei között, olykor liánokkal beszőtt vízmosásokon ívelt át, nyikorgó függőhidakon, és egészében véve inkább festői volt, mintsem könnyen járható. Festői. Ezt a szót Rincewind, a varázsló, a láthatatlan egyetem sajnálatos módon kibukott bakkalaureusz jelöltje, csak nemrég ismerte meg. Egyike volt a számtalan új szónak, amelyeket azóta tanult, hogy elhagyták Ankh-Morpork füstölgő romjait. Hasonlóképp újszerű melléknév volt az idilli is. Miután gondosan kifigyelte, milyen tájak látványa indítja két virágot a szó használatára, Rincewind úgy döntött, hogy a festői járhatatlant jelent. Az idilli jelzővel két virág azokat a falvakat illette, amelyeken néha áthaladtak. A jelek szerint ez a szó a lepusztult és a mocskos megfelelője lehetett. Két virág turista volt, a korongvirág legelső turistája. Rincewind némi megfontolás után úgy döntött, hogy a turista szellemileg visszamaradott egyént jelent. Miközben lustán poroszkáltak a kakukkfű illatú levegőben döngicsélő mérajok között, Rincewind a legutóbbi napok eseményein tűnődött. A kis idegen szemlátomást őrült ugyan, de egyúttal igen bőkezű és sokkal kevésbé életveszélyes, mint a varázsló Ankh-Morporki ismerőseinek nagy része. Rincewind egészen megkedvelte. Két virágot nem kedvelni olyan volna, mintha az ember egy vidám kutyakölyköt rúgdosna. Rincewind, két virág és Hrun rámeredtek az érmére.
Éle, motyogta Hrun. Varázsló vagy? Na és?
Nem én csináltam. Ez valami varázslat.
Azt mondod, te nem tudnál ilyet tenni.
Rincewind elengedte a füle mellett ezt a megjegyzést, már csak azért is, mert ez volt az igazság. Próbáld újra, javasolta. Hrun elővette egy maroknyi érmét. Az első kettő normális módon ért földet, ahogyan a negyedik is. A harmadik azonban az élére esett, és úgy maradt. Az ötödik átváltozott hernyóvá és elmászott. A hatodik elérte holdpontját, és éles pendüléssel eltűnt. Egy pillanattal később kis megdörgés hallatszott.
Hé, ez ezüst volt!
Kiáltott a Hrun. Talpra ugrott és felfelé bámult.
Hozd vissza!
Nem tudom, hová lett, mondta Rincewind fáradtan. Valószínűleg még mindig repül. Azok sem estek le, amiket reggel dobáltam fel. Rum még mindig az eget nézte.
Micsoda?
Értetlenkedett két virág. Rincewind sóhajtott. Ettől félt. Olyan zónába keveredtünk, amelynek magas a varázsindexe, mondta. Ne kérdezzétek miért. Valaha igazán erős mágikus tér létezhetett itt, és mi az utóhatásait érezzük.
Pontosan, közölte egy elsiető bokor. hogy ilyen könyörületes vagy, Barbe... Ron... Ron vállat volt.
Az embernek nincs mása, csak az eszménye. Körülnézett. Hát akkor hol a következő próba?
Figyelmeztetlek, hogy veszélyes lesz. Ha kívánod, most elmehetsz. Azonban, ha kiállod a próbát, Wurmberg urává válsz, és természetesen az én hites férjemmé. Run a nő szemébe nézett. Lepergett előtte az élete egészen mostanáig. Hirtelen úgy tűnt, mintha semmi egyébből nem állt volna, csak magányos éjszakákból a csillagok alatt, kétségbeesett harcokkal, trollok, városőrök, megszámlálhatatlan banditák és gonosz papok ellen, és legalább 3 alkalommal igazi félistenek ellen. De mi végből? Hát jó, nagy halom kincsért, ezt el kellett ismernie. De hová lett ez a sok kincs? A bajba jutott szüzek megmentése hozott ugyan néha némi múló jutalmat, de ezek a kapcsolatok többnyire azzal végződtek, hogy bőséges adomány kíséretében otthagyta őket valamelyik városban, mivel egy idő után még a legmegértőbb ex-szűzben is felé lett a birtoklási vágy. És nem nagyon szimpatizáltak Run azon erőfeszítéseivel, hogy újabb bajba jutott szüzeket mentsen meg. Röviden, az élettől semmi más nem kapott, csak hírnevet és megszámlálhatatlan sebb helyet.
Mókás dolog lehet úrnak lenni. Run elvigyorodott. Ezek a sárkányok, meg egy belevaló harcos társaság. Ezért megéri küzdeni. Ráadásul a nő se csúnya.
Vállalod a harmadik próbát? Kérdezte Liessa.
Megint fegyvertelenül kell kiállnom?
Kérdezett vissza Krón. Liessa a fejéhez nyúlt, levette a sisakját, és hagyta, hogy vörös hajcsigái a vállára omoljanak. Aztán kikapcsolta ruhája tűzőbrossát. Alatta mesztelen volt. Ahogy Run tekintete végig söpört a nő testén, vagy a két különálló számológépre szakadt. Az egyik a nő karkötőjének aranyát, a lábúj gyűrűk tigris rubinjait, a köldökében viselt gyémántot és 2 meglehetősen egyéni ezüst spirált vett számba. A másik egyenesen a libidójába mélyedt. Mindkettő olyan magas eredményre jutott, hogy teljes elégedettséggel töltötte el. Liessa felemelte a kezét, egy pohár bort nyújtott előre, és elmosolyodott.
Szerintem nem.
Paradoxon fodorozódások terjedtek szét az ok-okozati viszonytengerén. A legfontosabb, ami a kívülálló eszébe juthat, ha kellőképp tájékozatlan a multiverzum teljességét illetően, a következő. A varázsló és a turista csak nemrég jelent meg egy repülőgép fedélzetén. Ezzel szemben a dolgok normális menete szerint ugyanakkor utaztak is ugyanazon a gépen, vagyis... Míg igaz az, hogy csak most jelentek meg ebben a bizonyos dimenzió halmazban, az is igaz, hogy benne éltek mindvégig. Ez az a pont, amikor az értelem feladja, és esdekelni kezd egy pofasörért. A lényeg az, hogy néhány kvintillió atom egyszerűen anyagiasult. Bár az is lehet, hogy nem. Lásd fentebb. Egy univerzumban, ahová szigorúan véve nem tartozhatott. Az efféle áthallás következménye rendszerint irdatlan robbanás. Azonban, mivel az univerzumok igen nagy rugalmasságú rendszerek, ez szóban forgó univerzum azzal menekedett meg, hogy visszagöngyölítette a téridő folytonosságát egy olyan pontig, ahol a többletatomokat biztonságosan be tudta fogadni, majd gyorsan ismét visszatekercselt oda, ahonnét indult, vagyis a jelenhez. Ez persze megváltoztatta a történelmet. Valamivel kevesebb háború volt, néhányan több dinoszaurusz és így tovább, de egészében véve ez a kis közjáték észrevétlen maradt. A szóban forgó univerzumon kívül azonban ennek a hirtelen kettőségnek a visszahatása keresztül hömpölygött a dolgok lényegének felszínén. Teljes dimenziókat térítve el, galaxisokat sűjjesztve el, nyom nélkül. Mindenről azonban dr. Hintzmannnak, a 33 esztendős, Svédországban született, New Jersey-ben nevelkedett aglegénynek, bizonyos atomreaktorok eloxidálódási szakértőjének nem volt tudomás. És ha lett volna, valószínűleg egy szót sem hitt volna belőle.